Ez itt az Adóinfo, folytatjuk adásunkat. A stúdióban továbbra is velünk van Stankó Dániel, az RSM pénzügyi képviseleti csoport vezetője. A fordított áfa ügy volt az előző témánk, most a transferárral folytatjuk. Az Európai Bizottság közzétett egy munkaanyagot a transferárakról. Mit értünk az alatt, hogy transferár, mi ez a kifejezés?
Igen, pontosabban az Európai Bizottság most a transferárak áfabeli kezelésről tett közé egy munkaanyagot, és valóban érdemes először tisztázni, hogy mit jelent a transferár. Ugye a transferár azt jelenti, hogy a kapcsolt vállalkozások között van egy ilyen elv, hogy mindig piaci árat kell alkalmazni, tehát úgy kell viselkedniük árazás során a kapcsolt vállalkozásoknak, mintha teljesen független felek lennének. Ugye hogyan lehet ezt megállapítani? Tehát ilyenkor több eszköz áll rendelkezésre, hogy az adószakértők számára, hogy megállapítsák, hogy milyen ár az, ami valóban piaci. És ha ez az ár mégsem piaci, akkor úgynevezett transferár korrekciót szokták végrehajtani a cégek. Ugye azért mondom, hogy szokták, mert ugye ez nem kötelező. Csak ugye ennek is van adó konzekvencia, hogyha nincs ilyen transferár korrekció, amely során úgy korrigálják az árakat a kapcsolt vállalkozások az egymás közötti kereskedelemben, hogy az piaci ár legyen. Nézzük egy példát, hogyha van egy vállalkozás, aki termékekkel kereskedik, megveszi a termékeket, és egy kapcsolt vállalkozásnak eladja ezeket a termékeket. Ilyenkor mondjuk egy funkció, transferár funkció elemzés során megállapítás nyert az, hogy az adott, tehát hogy összehasonlítás végeztek egy másik hasonló helyzetben lévő vállalkozásra, akkor itt ugye ennek a jövedelme, a profitabilitása egy ilyen vállalkozásnak az általában 5-8% között mozog. Most csak egy példát mondok, ez minden helyzetben más. Tehát, hogyha ennél magasabb profitabilitása van az adott vállalkozásnak, aki ezekkel a termékekkel kereskedik, tehát mondjuk megveszi 10-ért és eladja 110-ért, akkor, tehát 10%-os a profitabilitása, akkor ilyenkor évvégén jellemzően, vagy időszakonként egy összegbe kell ezeket az árakat korrigálni, tehát lecsökkenteni úgy, hogy ezek bekerüljen abban a úgynevezett megengedett 5-8%-os sávba. Tehát ilyenkor mi történik? Ilyenkor egy összegbe történik egy úgynevezett transferár korrekció, amikor a kapcsolt vállalkozás visszafizeti egy bizonyos összeget a kereskedő vállalkozásnak. És a kérdésként merült fel az, hogy ez az összeg, tehát amikor ez kifizetése kerül, ez a transferár korrekció, akkor ez hogyan is viselkedik az áfában, tehát milyen az áfabeli megítélés.
És mi derült ki? Tehát, hogy ezt hogyan kell kezelni az érintett cégeknek?
Ugye fontos leszögezni így, ilyenkor, hogy ez a transferár korrekció, ez nem egy általános, nem egy szolgáltatás nyújtás, hanem ugye az adott példánál maradva, ez szorosan kapcsolódik azok termékek árához, amelyekkel a cég kereskedik. Tehát ez egy nem önálló ügylet, hanem a korábban értékesített termékek árát befolyásolja, vagy módosítja ez a transferár korrekció, ami azt jelenti, hogyha nem egy bizonyos terméket értékesítettek, hanem mondjuk az adott időszakban akár 1000 terméket, tehát 1000 számla kibocsátásra került, akkor 1000 számlában lévő ár korrekcióra is szükség van, ami azt jelenti, hogy akár most technikai részletekre lefordítva, azt jelenti, hogy akár 1000 számlát is kell helyesbíteni. Természetesen lehet csoportos helyesbítés, számla helyesbítést is választani, de a lényeg ilyenkor az, hogy nem egy összegben, tehát egy összegben lehet, hogy kifizetése kerül, de hogy ez technikailag több értékesítéshez kapcsolódó ármódosított étel, és ezért több számlakorrekcióra van szükség.
Tehát ez magyarul magasabb adminisztrációval jár.
Valóban magas adminisztrációval jár. Egyébként ez alátámasztja a jelenlegi gyakorlatot is, tehát a jelenlegi gyakorlat is az adóhatóság is így látja, hogy ezekben az esetekben ugye a transfer ez nem egy önálló ügylet, hanem egy korábban keletkezett ügyletekhez kapcsolódó ármódosító tétel, ezért több számlakibocsátás, több számlakimódosítása, és emiatt több adminisztráció is jár. Tehát az Európai Bizottság által létrehozott munkaanyag az lényegében alátámasztja ezt a gyakorlatot, jelenlegi gyakorlatot.
És akkor aki mondjuk látja ezt a munkaanyagot, vagy foglalkozik ezzel a területtel, neki érdemes ezt átvizsgálnia, hogy hasonlóképpen zajlik-e náluk a transferárakkal kapcsolatos gyakorlat? Vagy tehát, hogy hogyan kell ezt egy cégnél, ahol van transferárazás, figyelembe venni?
Igen, valóban mindenképpen érdemes ezt megnézni, mondjuk én csak egy példát mondtam, tényleg nagyon egyszerű példát, de hát az élet ennél sokkal bonyolultabb, sokkal szerteágazottabb, és ugye több részletben érvel az Európai Bizottság, hogy milyen esetekben milyen áfa hatása van az adott transferárnak, a transferár korrekciónak, úgyhogy mindenképpen javasolt azt, hogy ezt a a munkaanyagot, ezt tekintsék át, hogy akár érvként is lehet felhasználni az esetleges NAV ellenőrzés során.
Két európai bírósági ítélet is itt van előttünk, az egyik egy német, a másik pedig egy magyar ügy. Beszéljünk egy kicsit ezekről, hogy melyek voltak ezek a konkrét ügyek, és milyen eredménnyel zárultak.
Igen, a nemrég jelent meg az úgynevezett Plökl ügy, aminek egy nagyon érdekes következtetése van, akár, ami akár befolyásolhatja a mindennapi gyakorlatunkat. Ugye ahhoz, hogy eljussunk először a Plökl ügy megtárgyalás, érdemes tisztázni, milyen szabályok vannak érvényben jelenleg Magyarországon, illetve ehhez nagyon hasonló szabály volt érvényben Németországban is. Hogy azt mondja a magyar áfatörvény, hogy akkor abban az esetben lehet értékesíteni a terméket adómentesen más tagállambeli vevőnek, hogy az a más tagállamból vevő rendelkezik abban az országban adószámmal, méghozzá közösségi adószámmal. Tehát, hogy eladom egy terméket mondjuk egy francia vevőmnek, akkor abban az esetben lehet adómentesen számlázni, hogyha az a francia vevőnek van közösségi adószáma. És egy tipikus rutin gyakorlat ilyen esetben a magyar vállalkozások részéről az, hogy értékesítés előtt megvizsgálják, hogy a vevőnek az adószáma, a közösségi adószáma az élő-e vagy nem. Tehát erre van lehetőség az Európai Bizottság honlapján megnézni az úgynevezett VS rendszeren belül, hogy ez az adószám élő vagy nem. És amennyiben azt látják, hogy tehát ez a közösségi adószám vagy nem létezik, vagy időközben felfüggesztették, akkor nem számlázhat adómentesen, hanem csak adókötelesen. És még azt látják, hogy van egy élő közösségi adószám, akkor abban az esetben lehet adómentesen számlázni. Na most ez a jelenlegi szabály, és ez van Németországban is, illetve van egy nagyon különleges ügyletfajta, az úgynevezett vagyon áthelyezés, tehát ez arra vonatkozik, hogy ha az egyik vállalkozás áthelyezi a vagyonát egy másik országba ahhoz, hogy ott értékesítést végezzen, vagy bármiféle gazdasági tevékenységet, akkor ezt úgy kell tekinteni, mintha saját magának értékesítette, tehát az egyik adószámról áthelyezte a másik adószámra. A probléma akkor van, hogyha nincs a másik országban adószáma, tehát és erről szól lényegében a Plökl ügy. Ugye mi volt itt a tényállás? Egy német vállalkozás egy személygépkocsit, egy terméket lényegében kivitelre került Spanyolországba, és ott keresett magának egy vevőt. Tehát két ügylet történt ilyenkor, tehát a teljesen helyes áfakezelés az lett volna, hogy először kér egy spanyol adószámot, a német eladó, méghozzá a spanyol közösségi adószámot, áthelyezi a terméket Németországból a Spanyolországba, tehát ez megtörténik a vagyonmozgatás, majd ezt követően lesz egy belföldi spanyol adóköteles értékesítés a spanyol vevő felé, tehát lényegében két lába van ennek az ügyletnek. Nem helyes kezelése az lenne, hogyha a német adószámra közvetlenül a spanyol vevőnek kerülnek kibocsátásra a számla, hisz nem közvetlenül Németországba ment ki a termék Spanyolországba, hanem megállt Spanyolországba is, tehát egy két lépcsőbe, ahogy. Mégis a valóságban ez történt ebben az esetben, hogy itt német eladó nagyon jól tudta, hogy neki kell közösségi adószámot, mégis, vagy tudnia kellett, hogy kell neki spanyol adószám, mégsem kérte meg a spanyol adóhatóságtól ezt a spanyol adószámot, tehát nem volt neki spanyol a közösségi adószáma, hanem közvetlenül a spanyol vevő felé számlázott adómentesen. Ugye semmi csalásra utaló jel nem volt ebben az esetben, tényleg csak egy adminisztratív hiba, és a német adóhatóság azt mondta, hogy ebben az esetben nem lehet adómentesen számlázni, hiszen nem az az ügylet történt, tehát nem az történt, hogy közösségen belül értékesítés a spanyol vevőnek, hanem egy vagyonmozgatás, és ilyenkor nem rendelkezik a másik oldalon az eladó közösségi adószámmal, és emiatt az adminisztratív hiba miatt megtiltotta neki a adómentesség alkalmazását. Na most az Európai Bizottság ezt felvizsgálta olyan módon, hogy lényegében azt mondta, hogy csupán egy adminisztratív hiba miatt, tehát csupán amiatt, hogy ő nem kért közösségi adószámot a célországba, nem lehet őt úgymond büntetni azzal, hogy az adómentességet teljes egészében megvonjuk tőle. Tehát itt megint csak egy alapelvi szinten tisztázta az Európai Bíróság, hogy amikor nincs csalásokra utaló jel, vagy nincs, tehát nincs is tudomás, nem csak tudomás, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy kiderítsa, hogy van-e bármiféle csalás a háttérben, és egyértelmű, hogy nincsen. Tehát csupán az adminisztratív teendők elmulasztása miatt az adómentességet nem lehet megtagadni.
És mi van a magyar ügyjel?
A magyar ügy az pedig az MVM ügy. Ugye mit csinált az MVM? Létrehozott egy holding társaságot és egy-két másik társaságot, akik beruházást végeztek. Tehát volt egy beruházás, és egy úgynevezett uralmi szerződés volt érvénybe köztük, aminek az a lényege volt, hogy a holding társaság nem végez külön tevékenységet alatta lévő, tehát az ő irányítás alatt tartozó vállalkozások számára. Ezek a vállalkozások, két vállalkozás, ami lényegében a holding társaságnak a leányvállalatai voltak, viszont végeztek különböző gazdasági tevékenységeket, tehát a két operatív társaság gazdasági tevékenységet végzett, a holding társaság pedig nem, és menedzsment díjat sem számlázott, tehát semmilyen kimenő számlája nem volt a holding társaságnak. Viszont a holding társaság igénybe vett különböző szolgáltatásokat, olyan, mint jogi szolgáltatásokat, arculat vagy PR szolgáltatásokat. És az a kérdés merült fel, hogy a holding társaság abban az esetben, hogyha ő igénybe vesz ugyan különböző szolgáltatásokat vagy termékeket vásárol, viszont a kimenő oldalon nincs egyáltalán számlája, tehát nem végez gazdasági tevékenységet, akkor vajon levonhatja az áfát ebben az esetben úgy, hogy tudjuk, hogy vagy ugyan ő nem végez gazdasági tevékenységet, de az ő leányvállalatai viszont végezni gazdasági tevékenységet. És hát itt egyértelmű válasza volt az Európai Bizottságnak ebben az esetben, hogy nem, ilyenkor az MVM, tehát a holding társaság nem vonhatja le az áfát, hiszen ahhoz, hogy levonhassa az áfát, ahhoz nem a leányvállalatnak, hanem pont a holding társaságnak kell végezni gazdasági tevékenységet.
Stankó Dánielt, az RSM pénzügyi képviseleti csoportvezetőjét hallották. Az Adóinfo ezzel már a véget ért. Műsorunkat meghallgathatják vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzik a szerkesztő, Panulin Ildikó.